Így az elmúlt hetekben így az volt a témánk, hogy mi az Istentől való elhívásod. Tényleg mi ez az elhívásunk, ami van Istentől, és szeretném ezt folytatni, úgyhogy most, ahogy így megdicsértük Istent, és szolgáltunk felé, szeretnék erről is beszélni, és szeretnék így a papi szolgálatról, meg elhívásról beszélni. És az elmúlt héten így a prófétai elhívásról volt szó, kicsit azt bontottuk tovább ki, most így a papságról, és tudjátok, hogy ez egy, először is tudtad-e, hogy ha hívő vagy, akkor Krisztusban hívő vagy, akkor pap vagy. Oké, tehát pap vagy. Jó, úgyhogy köszönöm szépen. Úgyhogy jár az egyházi kedvezmény a vonatra, jó? Meg bárhol, ahol ezt be lehet mondani. És nem jár, jó? Tehát, hogy ne. Mondhatod, de attól még megbüntetnek. De hogy pap vagy. Papok vagyunk. És tudjátok, ez egy hatalmas elhívás papnak lenni. És szeretnék erről beszélni, erről az elhívásról. Szeretném picit így az írásból kibontani ezt számotokra. És szeretnék erről a papi identitásról is beszélni. Mert ez egy identitás, ez egy azonosság, jó? Úgyhogy azzal fogom kezdeni, hogy amikor Isten megalkotta az embert, Ádámot és Évát, akkor ők az Úrnak a papjai voltak. Lehet, hogy ez így az írásból olvasta azonnal, hogy nem ütközik ki, vagy nem jön ki, de képzeljétek el, hogy teológusok manapság sokan eljutnak erre, hogy látnak egy papságot, mert olyan szavak vannak használva, amit a lévitáknál is használtak, mint például oda lettek helyezve a kertbe, hogy őrizzék és műveljék, és ezek ilyen papi szolgálatra utaló szavak és kifejezések. Ahogy Isten megalkotta a világot és a földet, és aztán ott volt az Éden, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Biblia azt mondja, hogy egy kertet helyezett az Édenbe, még az Édenen belül volt a kert, és oda helyezte az embert. És volt egy ilyen papi szolgálata. Sőt, ebben a kertben, és talán ez a papságnak az egyik legfontosabb része, minden nap, hűvös alkonyatkor az Úr Isten ott járt, és közössége volt Ádámmal és Évával. És többen azt mondják, hogy ez olyan, ahogy ott van a szentek szentje, Istennek a lakhelye, ez a kert, és ahol Isten közösségben van az emberrel. Úgyhogy Ádám és Éva az Úrnak a papjai voltak, és talán a legfontosabb gondolat, amit magunkkal vihetünk így a papsággal kapcsolatosan, hogy papnak lenni az azt jelenti igazából, hogy Isten közelében lenni. Jó? Tehát Isten közelében lenni, hogy Istenhez járulni. Mikor ezeket a szavakat olvassuk az Új Szövetségben, főleg a zsidókhoz írt levélben, ez a járulni, ez így a papságról szól. Istenhez közeledni, ez a papságról szól. Isten közelében lenni, Isten közelében élni az életünket, ez a papságról szól. Aztán Ádám és Éva engedetlenek voltak, és Isten kiűzte az embert a kertből, a szentek szentjéből, és nem csak, hogy kiűzte, hanem kérubokat állított tüzes karddal, hogy védelmezzék az életfájához vezető utat, és megszűntek papok lenni. És aztán utána, hogyha megyünk tovább, azt látjuk, hogy Isten alkot egy népet, Ábrahámot és Ábrahámnak a leszármazottjait, Izraelt, és Isten azt mondja nekik, hogy figyeljetek, ti lehettek az én papjaim. Csak hagyj olvassam nektek ezt el. 2 Mózes 19-ben, a 3. versről a 6. versig, Mózes pedig fölment Istenhez, és a hegyről így szólt hozzá az Úr, ezt mond Jákob háza népének, és ezt ad tudtája Izrael fiainak. Láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal, és hogy sasszárnyakon hordoztalak titeket, és magamhoz vontalak titeket. Most azért, ha figyelmesen hallgatok a szavamra, és megtartjátok szövetségemet, ti lesztek az én népem valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld, és papok birodalma és szent nép lesztek. Oké? Tehát ez volt Istennek az ígérete Izrael számára, és hogyha megnézed az 5. verset, ott azt mondja, hogy ha figyel, tehát oda mennek, kijönnek Egyiptomból, oda mennek a Hóreb hegyhez, Isten hegyéhez, és azt mondja, hogy figyeltek, ha ti most figyeltek, és ha figyelmesen hallgattok a szavamra, ha megtartjátok a szövetségemet, akkor ti papok birodalma lesztek. Tehát egy olyan nép, egy olyan birodalom, egy olyan királyság, ami Isten közelében él, Istennel él. És mivel Istennel él, ezért, és Isten közelében él, ezért képes arra, hogy szolgáljon az emberek felé, és ti a papok birodalma lesztek, és szent nép lesztek. Oké? És mi történik? Ahogy ez ott a Hóreben el van mondva, és Mózes felmegy az Isten hegyére, és közösségben van Istennel, és megkapja a 10 parancsolatot, és lejön a hegyről, mi az, amit lát? Hogy lent a hegy lábánál vadulás van, bálványimádás van. Fognak és kiöntenek egy arany tulkot, vagy bikát tulajdonképpen, és egy egyiptomi istenség képe, és imádják azt, és hódolnak. És közben mindenfajta erkölcstelenséget csinálnak, miközben imádják ebben a rituális imádatban, és ők megszegték a szövetséget. Figyeljetek, a szövetség az, a legjobb kép a szövetségre a házasság. Mert a házasság szövetség, és a házasság szövetség az Istennel való szövetségnek a képe. Ahogy a házasság az az, hogy én hűséges leszek hozzád, és te hűséges vagy hozzám, és Izrael nem volt hűséges Istenhez, aki hűséges volt hozzájuk, de elhagyta és bálványokat imádott. És az aranyborjút imádta. Úgyhogy Izrael nem tudott pap lenni, papoknak a birodalma vagy királysága. Oké? És aztán utána Isten azt mondta, hogy oké, akkor ezen a népen belül lesz egy törzs, akik az én papjaim lesznek. A léviták. Ők majd az én papjaim lesznek. És ennek a történetét hagyj olvassam nektek, jó? És azért vezetem fel, hogy lássuk az ívet, és aztán így tudjunk odatérni így a saját életünkre. 2 Mózes 32, 25-től 29-ig. Amikor látta Mózes, tehát Mózes megy le a hegyről, és 2 Mózes 32, látta Mózes, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket ellenségeik csúfjára. Oké, álljunk meg itt. Így aranyborjút imádnak. Megvadultak. Bálványt imádnak. Ott hagyják az Istent, aki kihozza őket Egyiptomból, azt mondják a bálványra, az aranyborjúra, hogy te vagy az, aki kihoztál minket Egyiptomból. Gondol, ez 3 hónap, gondol, de hogy milyen sötétség, milyen szellemi sötétség, milyen következetlenség, milyen romlottság, a szívnek milyen romlottsága van itt. És mikor ezt használja, hogy a nép megvadult, akkor ugyanazt a szót használja, mint Példabeszédekben, amikor azt mondja, hogy ahol nincsen mennyei látás, ott elvadul a nép. Figyeljetek, amikor nincs egy világos látásunk arról, hogy kicsoda Isten. Világos látás az ő szentségéről, világos látás az ő szeretetéről, világos látás arról a szövetségről, amit ő kezdeményezett. Világos látás, hogy kicsoda ő. Mikor nincsen egy ilyen világos látás, akkor így az életünk elvadul, elvész. Tényleg olyan irányokba vagyunk képesek elmenni a szívünknek a családsága miatt, amit el se tudtunk volna képzelni. Úgyhogy a nép elvadult, és Mózes 26. versben megállt a tábor kapujában, és azt mondta, aki az Úré, jöjjön ide hozzám. És hozzágyűl Lévi valamennyi fia. Ezt mondta nekik. Azt mondja az Úr Izrael Istene, kössön mindegyikőtök kardot az oldalára, menjetek át a táboron, és jöjjetek vissza, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg a testvérét, barátját és rokonát. Tehát amint ott vannak bálványimádásba, Mózes azt mondja, hogy aki az Úré, jöjjön ide, és Lévi fiai oda jönnek hozzá, és ők lesznek a papok. Lévi fiai, ők lesznek ez a törzs, ami ki van választva Isten szolgálatára, hogy Isten közelébe lehessen, hogy Istent szolgálja. Okay, hogy hidat alkosson Isten és az emberek közt, mert erről szól a papság. És oda gyűlnek, és azt mondja Mózes, hogy most pedig fogjátok a kardotokat, és ki vágja le, menjen végig a táborba, és vágja le az engedetleneket, mindazokat, akik kikiölje meg testvérét, barátját és rokonát. Lévi fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek. Azon a napon a népből mintegy 3000 férfi hullott el. Látod, ez is része a papságnak, hogy a pap olyan mértékben van meg neki az Istennek a nézőpontja, olyan mértékben van meg neki az Istennek a prioritása, hogy mondhatjuk azt a papra, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a hazugságot, vagy a hamisságot. Tudod, hogy szereti az igazságot, szereti, és gyűlöli a hazugságot. És Ádám és Éva szerette a hamisságot, és Izrael választotta a hamisságot, és Lévi fiai, akik papok lettek, hogyha tovább olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy korruptakká váltak. Már rögtön az elején. Áronnak a két fia, Nádáb és Abihu, azonnal korruptakká váltak. Valószínűleg lehet, hogy megittasodtak, Isten parancsolatait nem vették komolyan, és egy ilyen énközpontú, egoista, korrupt, velejéig romlott papi garnitúra nevelkedett fel. Olyannyira, hogy mire Jézus jött, tudjátok, a papok általában a szaduceusok voltak, nem hittek a túlvilágban, nem hittek a feltámadásban, nem hittek az Isten igéjének a java részében, csak így megszegték ezerszer és milliószor azt a drága szövetséget, amit Isten kezdeményezett és kötött velük. És teljes mértékben alkalmatlanokká váltak, hogy papok legyenek. És úgyhogy három dolog így a papsággal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy Isten közelében lenni. Isten közelében élni. Aztán a másik dolog, amit a pap tesz, hogy Istennek szolgál. Tehát a pap nem elsősorban közszolga, hanem Istennek szolgál. Istennek szolgál hálaadással, köszönettel, áldozatokkal, amiket hoz, dicsérettel, de hogy így Istennek hoz jó illatot, és Istennek szolgál. Ez az ő feladata, hogy Istennek szolgáljon. És a harmadik, csak azért, mert még vissza fogunk ezekre térni, hogy embereknek szolgáljon. Hogy az egyik lába Istennél legyen, és ismerje az Isten igazságát, az Isten jelenlétét, az Isten ítéletét, az Isten szavait, az Isten jellemét, az Isten természetét, hogy közösségbe legyen, hogy ismerje az Isten jóságát, az Isten kegyelmét, hogy tényleg Isten közelségében éljen, és megtapasztalja az Isten közelségét, de a másik lábbal ott legyen az emberek közt, ismerje az emberek gyengeségét, gyarlóságát, elveszettségét, hiányosságát, és hogy összetudja kötni a mindenható szent, csodálatos Istent a bűnös, gyarló, bukdácsoló, romlott szívű, hiányos emberrel, hogy ez a kettő össze legyen kötve, és a pap, az a személy, az az ember, aki Isten közelében van, és össze tudja kötni az Istent az emberre, és képes az emberek felé szolgálni, és Isten áldását az emberek felé közvetíteni. És Ádámnak és Évának a papsága kudarcot vallott, Izrael papsága kudarcot vallott, a lévitai papság kudarcot vallott, és ahogy Ezékiel könyvében azt mondja az Úr egy ponton, hogy nincsen közbenjáró. Tehát, hogy kerestem egy közbenjárót, aki össze tudja kapcsolni, aki ott tud lenni Istennel, és ott tud lenni az emberrel, és ezt a két világot összehozni, de nem találtam egyet sem. Nincsen egy sem. Ezért jött el Isten. Emberi testben ide a földre, lett emberré, és őt úgy hívjuk, hogy Jézus. Ezért, pontosan ezért, hogy lehessen ez a pap, lehessen ez a főpap igazából, és csak gondoljatok bele az evangéliumokba, gondoljatok bele az evangéliumba, hogy Jézus, aki öröktől fogva Istennél volt, úgy értem, ő úgy érkezett, hogy ő öröktől fogva közösségben van Istennel, ő öröktől fogva Istennel él, az Isten közösségében él, szemtől szembe Istennel öröktől fogva jön, és emberré lesz. És itt, ahogy emberré lett, folytatja az Istennel való élést. Tehát Jézus nem ő nem az emberek kedvence volt, vagy az emberek jóváhagyását kereste, vagy az emberek elismerését, vagy dicséretét semmilyen módon nem kereste. Ő egyetlen egy dolgot keresett, az atya dicséretét, az atya jóváhagyását, az atya közösségét, az atya vezetését, az atyával való életet. Ő erre volt odaszánva 100%-osan, teljes mértékben, kívülről és belülről teljes mértékben oda volt szánva az atyának, mint a tökéletes pap, a tökéletes és nagy főpap. Ő engedelmes volt, azt mondja az írás, egészen a keresztfának a haláláig, tehát ő végig az ő élete során ő szívből fakadóan, nem külsőleg, hogy engedelmesnek kell lennem, meg ez kell, különben ez lesz, hanem szívből, hogy neki a szívének az a legnagyobb vágya, az volt az Úr Jézus legmélyebb vágya, hogy engedelmes legyen az atyának. Ézsaiás 50-ben proféciában szó van arról, hogy minden reggel felserkented a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok, hogy Jézus hallgatta az atyát, mint egy tanítvány. És aztán azt mondja, hogy megnyitottam a fülemet, és nem voltam engedetlen. És így folytatja, éppen ezért hátamat odaadtam a verőknek, a szakállamat a szaggatóknak. Így van, tehát, hogy Jézus nem csak olyan volt, hogy Isten, én megyek veled, amíg nekem kényelmes. Megyek veled, amíg nekem ebben van valami, amíg nekem ebben van valami jó. Nem, én végig megyek veled. Én végig megyek a te terveddel. Én végig megyek engedelmesen, még ha ez a Golgotai keresztet is jelenti számomra, mert az én életem legfőbb célja az, hogy neked kedves legyen az életem, hogy neked ez szolgálatot hozzon, hogy neked ez jó illatú legyen, jó illatú áldozat mind az életében, mind a halálában. És nem volt benne semmi makacság, semmi lázadás. Az Úr Jézus a tökéletes pap, aki oda volt számva szelíden és alázatosan az atyának. Ő volt Isten hibátlan és szeplőtlen báránya. És tudjátok talán, vagy sem, hogy mikor a bárányt vitték áldozni, főleg a pászka bárányt, akkor a bárányt mindig megvizsgálták. Így van, mindig meg kellett, hogy vizsgálják, mert a bárány, aki Istennek van áldozva, tökéletes kell, hogy legyen, épp kell, hogy legyen, hibátlan kell, hogy legyen, nem lehetett félszemű, nem lehetett, tudod, az, hogy hiányzik a szőre valahonnan, egészséges kell. Megvizsgálták a kis vékony lábacskáit, mert fontos volt az is, hogy nem lehetett az, hogy mondjuk valamikor eltört a lába, és aztán összefort, de azt lehetett érezni, hogy összefort. Ugye, ha eltört a lába, miért tört el a lába? Lehet, hogy azért tört el a lába, mert engedetlen volt. Így van, és elkódorgott, önfejű volt, makacs volt, a saját feje után ment. Azt tette, ami neki kedves. Így van, nem. Jézusnak nem törték el a lábát. Ő mindig azt tette, ami az atyának kedves. Ő mindig azon az úton járt. Mindig. Nem volt benne semmilyen hiba, szeplőtlen bárány volt. És nem csak Isten felé volt tökéletes bárány az ő odaszántságába, papi szolgáltába, hanem egy tökéletes szolgálata volt az emberek felé. Hogy az irgalomnak, a könyörületességnek egy olyan papi szolgált, egy olyan áldása az emberek felé, hogy olvasod az evangéliumokat. A Naini özvegy, aki elveszíti a fiát és sír. Az asszony a kútnál, aki elutasít mindenki, de van egy papi szolgálat, ami összeköti a mindenható Istennel az összetört szívű asszonyt, a kivetettet, a vak Bartimeust, Hogy a végén az lett a neve, hogy bűnösöknek a barátja. Oké? És ez a pap. Tehát a pap valaki olyan, aki Istennel él, de a pap olyan, aki a bűnösöknek a barátja. Tehát aki a bűnösök barátja, és nem egyik vagy másik. Jó? Nem az, hogy fú, a bűnösöknek a barátja, és kompromisszumot kötött mindennel, és nem az, hogy Istennel él, és fütyül az emberre, nem, hanem mind a kettő a bűnösök barátja, tökéletes szolgált az emberek felé. És aztán Jézusnak ott van a tökéletes áldozata, saját maga, mint pap is, és mint főpap is, és mint áldozat is egyben. A Golgotai kereszten figyelj erre, hogy egy tökéletes áldozat volt a Golgotai kereszten az Úr Jézus Istennek, tehát egy olyannak, amit a mindenható Isten, az Atya letekintett, és ez egy tökéletes áldozat, hibátlan és szeplőtlen és teljes, és magára véve a bűneinket és a vétkeinket, a sötétségünket és a korrupciónkat és a romlottságunkat és a bálványimádásunkat és mindazokat, amiket eddig felsoroltam Ádámmal és Évával és a lévitákkal és Izraellel és a saját életünkben, mindazokat magára vette, összegyűjtötte, magára vette, és egy tökéletes áldozat volt Istennek. És éppen ezért egy tökéletes az embernek is, hogy erre van szükségünk, erre ő rá van szükségünk ahhoz, hogy megbéküljünk, hogy üdvösségünk legyen. És ahogy ott van a kereszten, még mindig folytatja a papi szolgálatát. Mert mit mond? Az első szava a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ja, ez a papi szolgálat, ez a közbenjáró imádság. Bocsáss meg nekik. Tehát ott van közösségben Istennel, és ott van irgalomgyakorlásban és könyörületességben azokkal, akik megölik őt. Bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit tesznek, és aztán azt mondja, hogy elvégeztetett. És ahogy kimondja, hogy elvégeztetett, és kileheli az ő lelkét, a föld megrendül, múlt héten beszéltünk erről, és a templomnak a kárpitja felülről lefelé ketté hasad, és szétnyílik a szentek szentjébe, az élet fájához való út megnyílt, és nyitva van az út. A kérubok a tüzes pallossal, a tüzes karddal félreálltak az útból, és most megnyílt az út. Most jöhet mindenki. Bárki, akik, ez a fő üzenete a Bibliának. Bárki, aki akar, jöhet. Jöjjön. Sőt, még Jelenések könyvének a legvégén, még ha valaki akar, jöjjön és vegye az élet vizét ingyen. Csak gyere. Nyitva van az ajtó. Jézus Krisztus a nagy főpap. És az nagy igazi főpap. Ő az igazi főpap. És ő a tökéletes, mindenre elégséges áldozat. És tudjátok, hogy most mondhatjuk azt, hogy van pap. Van főpap. Tudod, és van egy tökéletes, mindenre elégséges áldozat. És most lehet jönni az élet fájából szakítani. Mikor hittünk az Úr Jézusban, akkor szakítottunk az életfájáról, és ez az örök élet. De erről folyamatosan szakíthatunk. Tudjátok, hogy ez a Bibliának a mondani valója. Zsidókhoz írt levélben. Ugyanezek a számunkra nem hallatszanak papi szavaknak, de ezek azok. Mikor azt mondja a zsidók 4.16-ban, járuljunk azért bizodalommal a kegyelemnek a trónjához, a szentek szentjében, az Isten frilládához, az Isten jelenlétéhez, az élet fájához. Járuljunk az, mert ez a járulás, ez a papi. Hogy jöjjünk, bátran, vegyél, életet fogsz találni. Isten közelségében, Isten jelenlétében, Istennel közösségben, Istennel élni az életet, Istennel lenni. Életet fogsz találni. És ez is végigvonul a Bibliában, hogy az elején ott van az életnek a fája. Aztán tűnődsz, hogy hova tűnt az életnek a fája. Mert az elején ott van az életnek a fája, 1 Mózes 1-ben és 2-ben, és aztán a Jelenések 22-ben ott van az életnek a fája, Új Jeruzsálemben ott van az élet, és azt mondod, hol van közben az életnek a fája? És Jézus eljön, és azt mondja, én vagyok az élet. Így van. János 14.6. Az út, az igazság és az élet. János 14.25. Én vagyok az feltámadás és az élet. Én vagyok. Jézus az élet. Az a fa egy szimbóluma volt az életnek. Az a fa egy szimbóluma lesz annak az életnek, ami Jézus Krisztusban van. Ő maga az élet. Ő az élet. Ő az életfája. Ő belőle veszünk. Ő vele vagyunk közösségben. Egy János 1-ben azt mondja, így kezdi, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk, az életnek igéjéről. Így folytatódik. Az élet megjelent. Figyeljetek, ez csupa nagybetű, az élet megjelent. Láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Tehát Jézus az élet, Jézus az örök élet, tehát az örök élet az nem valami, hanem valaki. És papnak lenni azt jelenti, hogy mivel a nagy főpapunk eljött, és az ő tökéletes áldozatával megnyitotta az utat, ezért jöhetünk, és nyitva van az ajtó, és papnak lenni azt jelenti, hogy veszek, eszek, időzök, Isten közelében vagyok. Az Isten tróntermében menetelem van, a szentek szentjébe, a kertbe. Ez jelenti a papság, és ez jelenti a papi identitás. Úgyhogy fejezzük be egy-egy verssel. Most, hogyha nagyot ugrunk, akkor oda jutunk 1 Péter 2.9-hez, ami azt mondja, Péter így fogalmaz, hogy ti pedig választott nemzetség. Csak hallgassd ezt. Ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok. Valahol ezek a szavak ismerősek? Királyi papság, szent nép. Ó, ez az, ami 2 Mózes 19-ben meg lett ígérve Izraelnek, ha megtartják a szövetséget, akkor papok, birodalma, királysága és szent nép lesznek. És most Péter van olyan bátor, hogy hozza, mert felismeri, hogy ez most teljesedett be. Hogy ez nem tudott beteljesedni Izrael engedetlensége miatt, és most beteljesedik, de nem a mi engedelmességünk miatt, hanem Jézus Krisztus engedelmessége miatt, az evangélium miatt beteljesedett az, hogy most mi papoknak a birodalma vagyunk, mi szent nemzet vagyunk, Isten tulajdon népe vagyunk. Úgyhogy csak három dolog, hogy összefoglalva ezeket a szálakat, hogy papnak lenni most számunkra azt jelenti, hogy Isten közelében lenni. Isten közelében lenni. És ez a bátorítás, hogy mivel papokká lettünk téve, nem mi tettük magunkat azzá, ő tett bennünket az ő papjaivá, ezért járuljunk, és jöjjünk, és lehetünk, és legyünk az ő közelébe, és együnk az életnek a fájáról, Jézus Krisztusról. 24/7-ben minden nap és minden pillanatban ott van ez a papság. Aztán azt is jelenti, második, és ismét ez csak összefogva a szálakat, hogy Istennek, papoként Istennek szolgálunk. És hagyd tegyem fel ezt a kérdést, hogy tudtad? Tudtad, hogy amikor itt mi összejövünk vasárnap, és éneklünk az legelsősorban nem a saját szórakoztatásunkról szól. Legelsősorban nem arról szól, hogy hogy éreztem magam az éneklésben. Legelsősorban nem arról, jó volt-e a dalválasztás, vagy nem volt jó a dalválasztás, vagy tudod, mi merre, hány lépés. Hanem papok birodalmaként, királyságaként, hogy Isten közelségében vagyunk, mi szolgálunk most Istennek. Mivel? Dicsőítéssel. Áldjuk őt. Magasztaljuk őt. Áldozatot hozunk neki. Azt mondod, tényleg? Én nem hoztam semmilyen bárányt, vagy még egy répát sem. Igen. A dicséretnek az áldozatát. A hála áldozatát, a köszönet áldozatát. Hogy Isten így gondolkodik a mi összejövetelünkről, hogy ez a papoknak a birodalma, királysága, aki a dicséret áldozatát, hála áldozatát, köszönet áldozatát hozza. És ez egy papi szolgálat. Csak hagy érintsem az igét, jó, amiből ezeket most kiveszem. Zsidók 13, 15 és 16. Azt mondja, 13, 15, hallgasd. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek. Azaz az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét. Ezek a fülünknek nem, mert nem ehhez szokott, de ezek papi szavak. Papi szavak. Tudod, amikor apostolok cselekedetében azt olvasjuk, hogy az antiochiai gyülekezet előjárói együtt voltak, és az Úrnak szolgáltak, ez ugyanaz, papi szavak. Tehát erről a papi identitásunkról szól. És tudod, amikor hálát adsz Istennek, köszönetet mondasz neki, dicséred őt, magasztalod őt, ez egy jó illatú, kedves szolgálat és kedves áldozat Istennek. Amikor odaszánjuk az életünket neki, a szívünkben hozunk döntéseket, hogy mi a fontos nekem, és mi a nem fontos, és ezeket az ő igazságai alapján, az ő isteni céljai és rendje alapján hozzuk meg, akkor ez egy papi szolgálat ő felé. Tehát ez nem elsősorban rólunk szól, ez nem elsősorban az emberekről szól, ez nem elsősorban a hasznosságról szól, mert itt vagyunk a 21. században, olyan sok mindent így a hasznosság szempontja. Hogyan váltható ez apró pénze hasznosságra, nem? Ez a mindenható Isten előtti szolgálatról, mint amiről beszéltünk múlt héten. Ahogy a kérubok, a szeráfok, az angyali seregek ott vannak ő előtte, és csak szüntelen imádják őt, és azt mondják, hogy szent, 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 miért nem csinálnak meg valami hasznosabbat? Tessék ezt apró pénzre váltani. Nem. Az ég és a föld el fog múlni. Ez az egyedüli, ami végtelenül csodálatos. Ő az egyedüli. A szentség nem hasznos. Így van, ez volt múlt héten. A szentség nem hasznos, hanem a szentség végtelenül gyönyörűséges. És a szentség, ahogy csodáljuk az ő szentségét, ahogy a mi csendességünkben szolgálunk az Úr felé, ennek örökké való jelentősége van. Mint Jézus sem csak abban a 3,5 évében volt hasznos, amikor szolgált. Jézus életének minden pillanata, minden porcikája, minden mozzanata, a szívének minden indulata. Kedves jóillatú áldozat volt Istennek. És ezt jelenti így a papi szolgált, hogy Isten közelében lenni, Istennek szolgálni. És aztán a harmadik, hogy embereknek szolgálni. És hogy fejezem be ezzel, mert a következő vers ezt mondja, a 16. vers, tehát a 15. azt mondja, hogy általa vigyük fel a dicséret áldozatát Istennek, és a 16. vers, a jótékonyságról pedig, és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert Isten ilyen áldozatokban gyönyörködik. Megvan még mindig? Még mindig áldozatról van szó, ami Istennek jó illatú áldozat. Isten gyönyörködik benne, és mivel papok vagyunk, ezért képesek vagyunk olyan áldozatot hozni, és itt kettőt mond, ami Istennek áldozat, de az embertársamnak áldás. És az egyik a jótékonyság, a másik az adakozás, de csak hagyj bontsam ki nagyon röviden. A görögben nem jótékonyság van, hanem jótevés. Jótevés. Az adakozás pedig megosztás. A javainknak a megosztása. Figyelj csak, papokként, ahogy Istennel élünk, egy olyan életünk kezd lenni, ahol képesek vagyunk bőkezűek lenni, nagy lelkűek lenni. Képesek vagyunk valójában Isten szívét képviselni az emberek felé. Legyenek azok a testvéreim a gyülekezetben, legyen az az emberek, akik körbevesznek bennünket a lakókörnyezetünkben, a munkahelyen, az iskolában, és hogy jót tenni másokkal. Irgalmasan, könyörületesen meghallgatni, odafigyelni, embernek látni a másikat, valóságos embernek, és Isten szívével hozni azt az áldást Istentől, és megosztani másokkal nagylelkűen, bőkezűen. Egymással és másokkal. És tudod, nagyon sokszor, mikor így gondolunk az életünkre, nagyon sokszor, mivel egy individualista kultúrában élünk, magunkra gondolunk. Tehát egyedül magunkra gondolunk. De észrevettétek ezekben az írás részekben, amikor papságról van szó, papok királyságáról szól? Hogy ez a gyülekezet. Olyan emberek közössége, akik Istennel élnek. Olyan emberek közössége, akik legelsősorban az ő életük Isten számára egy szolgálat. És olyan emberek közössége, akik közösségként, birodalomként, papok királyságaként jót cselekszik egymással és másokkal, megoszt az erőforrásokból bőkezően és nagy lelkűen egymással és másokkal. És ez egy forradalmat hoz létre. Hogy fejezem be ezen, minél mélyebben értjük, hogy mit jelent az, hogy Jézus a nagy és az igazi főpap. Minél mélyebben értjük az ő áldozatának a mindent kielégítő tökéletességét. Minél jobban gyönyörködünk az ő főpapi szolgálatában. Minél jobban gyönyörködünk az ő főpapi szolgálatában, annál nagyobb mértékben tudunk ebben a világban papokként élni. Oké? Okay? Mert nem rólunk van szó, hanem minél nagyobb mértékben gyönyörködök az ő főpapi szolgálatában, minél inkább megértem az ő főpapi szolgálatát, minél inkább megértem és átélem ezt, olyan mértékben tudok a papi identitásomban élni, hogy egy Istennel való közelségben, egy Istennek való szolgálatban, és az emberek felé való szolgálatban, bőkezűségben, nagy lelkűségben, megosztásban, jótevésben, hogy ezáltal és Isten dicsőjön meg. Amen. Amen.